Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az egy, örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét olvasom most nektek Ámos könyvéből, Ámos könyvének 9. részéből. Ámos könyvének 9. részének első 10 versét fogom olvasni, melyben így szól hozzánk az Úr az ő igéje által. Látám az Urat állani az oltáron, és mondá, üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat minnyájok fejére, a megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Nem fog elfutni közülük a futó, és nem menekül meg közülük a menekülő. Ha a Szeolba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket, és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket. És ha a Kármel tetején rejtőznének is el, onnan is előkeresem és elhozom őket, és ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak, és megmarja őket. És ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok a fegyvernek, és megöli őket. És rájuk fordítom szemeimet vesztökre, és nem javokra. Mert az Úr, a seregek ura az, aki megérinti a földet, és elolvad az. És jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Egyiptom folyója. Aki fenn az égben építi az ő boltozatát, és annak íveit a földre alapítá, aki előhívja a tenger vizeit, s kijönti azokat a földnek színére, az Úr az ő neve. Nem olyanok vagytok éti előttem, ó Izrael fiai, mint a kusiták fiai? Ezt mondja az Úr. Nem én hoztam éki Izraelt Egyiptom földéről, és a filiszteusokat Kaftorból, és a szíriabelieket Kírből? Íme, az Úristen szemmel tartja a bűnös országot, és eltörlöm azt a földnek színéről. Mindazáltal mégsem pusztítom el egészen a Jákobnak házát, ezt mondja az Úr. Mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, akik azt mondják, nem ér el minket, és nem jő ránk a veszedelem. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak szívünk befogadását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy a világ rendjében elkülönítettél egy napot arra, hogy összegyűjjünk a te ígéd köré. Köszönjük neked, hogy minket egy közösségbe hívtál, és gyűjtöttél ma is, itt is. Add meg nekünk, Urunk, hogy a mi gondolataink ma elcsendesedjenek, és nem magunkra figyeljünk, hanem rád figyeljünk, és a te szavadra figyeljünk. Mert a te beszéded a mi legnagyobb kincsünk, mert a te igéd a mi legfőbb tájékozódási pontunk ebben a világban. Akkor is az, hogyha a te igéd megrendít minket. Akkor is az, hogyha a haragoddal vagy a bűneinkkel kell, hogy szembesüljünk. És akkor is megrendítő a te igéd, Urunk, ha a te kegyelmedet, a te megváltó tervedet és munkádat hirdeted nekünk. Ha azt halljuk és azt olvassuk. Tedd készé ma a mi szívünket a te igéd befogadására. Legyél velünk ma is, szent lelked által. Állj te a középen, áld meg mai Isten tiszteletünket, és tekints ránk kegyelemmel a te szent fiadért. Amen. Isten tiszteletre készülve énekeljük most a 165. énekünket, a 165. énekünk első versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, Ámos próféta könyvéből, a harmadik rész 8. versében így szól hozzánk az Úr igéje. Ordít az oroszlán, ki ne rettegne, az én Uram, az Úr szólt, ki ne profétálna. Foglaljuk el helyünket. Ordít az oroszlán, ki ne rettegne. Szoktunk-e így gondolni Isten igéjére? Szoktunk-e úgy gondolni Isten szavára, amely hozzánk szól, mint a félelmetes oroszlán ordításra, amelytől minden teremtett élőlény behúzza a nyakát és fél? A Biblia azt mondja, hogy akkor ordít az oroszlán, amikor prédát talált, amikor zsákmányt ejtett. Megöli az áldozatot és ordít a prédáról. Szoktunk-e úgy gondolni Isten igéjére, mint ami olyan félelmetes, mint az oroszlán bömbölése? Ámos így beszél Izraelnek Isten igéjéről, mint ami ennyire félelmetes. Így beszél azért, hogy Izrael megtérjen. És így lett megírva azért, hogy mi is megtérjünk. Így lett megírva azért, hogy mi is halljuk, hogy Isten igéje félelmetes is tud lenni, mert erőnek a szava az. Azon gondolkodtam, miközben Ámos 9. részét választottam ma lekciónak, hogy vajon milyen embereknek beszélt így Ámos próféta, Isten igéjét kiknek tolmácsolta így. Tudjuk, hogy 760 körül, Krisztus előtt 760 körül működött Ámos próféta, Izraelben működött, azon belül is Bételben működött, ott hirdette az Úr igéjét. És tudjuk azt, hogy ez volt Izraelnek az úgynevezett aranykora. Így nevezik a zsidó történészek az országnak ezt az időszakát. Második Jeroboám uralkodik ekkor, 41 évig uralkodott, és ez a 41 év valóban dicső és méltósággal teli, és fényes győzelmeket hozott, és aranykor volt a külső szemlélő számára. Mi történt ekkor? Második Jeroboám sikeres hadjáratokat folytatva megverte a szomszédos népeket, a moábitákat, az edomitákat és a filiszteusokat, karaván utakat szerzett, kereskedelmi utak felett gyakorolta ő a hatalmat, és az ország gazdagodott. A karavánok vámot fizettek. A filiszteusokat sikerült visszanyomni, így a földközi tenger keleti partján lévő kereskedelmi utakat Izrael ellenőrizte. Gazdag volt Izrael Második Jeroboám alatt. Miért beszél akkor Ámos próféta így hozzájuk? Izrael ezt a gazdagságot rosszul használta fel. Azt mondhatjuk, hogy miközben anyagi javakat gyűjtött, mellőzte a valódi értékeket. A külső gazdagság nem párosult belső gazdagsággal. Elég megnézni azt, amit a történészek is állítanak, hogy második Jeroboám uralkodása alatt nőttek a vagyoni különbségek Izraelben. Az országban folyamatosan pénz áramlik, és a vagyoni különbségek mégis nőnek. Második Jeroboám alatt Izrael nem használta kellőképpen ki az aranykort. Pedig ezt az aranykort az Úrtól kapta. Isten segítette meg Izraelt, amikor győzedelmes csatákat vivatott meg vele. Isten segítette Izraelt azzal, hogy Egyiptom ekkor nem fenyegette Izrael külső létét. Sőt, egészen nyilvánvaló módon szólt bele az Úr a történelem alakulásába akkor, amikor a szomszédos birodalomba, Asszíriába, a kelet felől fenyegető rémbe elküldte Jónás prófétát. Ő ugyanis Ámosnak kortársa volt. Jónás prófétát az Úr Ninivébe küldte, Asszíria fővárosába, hogy ott prófétálja az Úr ítéletét. Jónás azt mondja, 40 napotok van, és végetek. És Ninive lakói megtérnek. Bűnbánatot gyakorolnak. Nyilvánvaló, hogy Izrael aranykorát nem fenyegeti egy olyan szomszédos hatalom, amely épp most tér meg, és épp most gyakorol bűnbánatot az ő fővárosában, az ő emberei által. Nyilvánvaló, hogy Isten a történelem ura, aki megadta Izraelnek ezt az aranykort, hogy gazdálkodj vele, gazdagodj, használd ki az áldásaimat, gyarapodj, és hogy térj meg. Izrael ekkor ugyanis nem volt hívő, istenfélő ország. Még mindig gyakorolták az első Jeroboám óta bevezetett bálványimádást. Álltak a halmok. Hiába küldte az Úr az ő prófétáit Izraelbe, az áldozó halmok a legnagyobb Bételben volt, a második legnagyobb pedig Dánban, ezek továbbra is működtek. Nem hagytak fel az izraeliek a hamis bálványimádással. Nem zarándokoltak Jeruzsálembe, ahogy az Úr parancsolta, és nem ott szolgálták az Urat, hanem Bételben, egy hamis magaslaton. Elmondhatjuk, hogy ez az aranykor egy türelmi idő volt. Isten még nem sújt le Izraelre. Isten még esélyt ad Izraelnek, hogy térjen meg, ha tud, hogy hallgasson az ő szavára. Isten ezért délről, Júdából, mert Ámos onnan származott, északra küldi az ő prófétáját. Északra küldi az ő prófétáját azért, hogy legyen eszköz Isten kezében, és hirdesse az ítéletet Izraelnek. Mert Ámos próféta nagyon kemény ítéletet hirdetett Izraelben. Azt hirdette, hogy egy külső hatalom meg fogja támadni az országot, hogy egy kívülről támasztott nép, amely az Úr eszköze lesz, megtámadja az országot, és az ország elpusztul. Azt hirdette Ámos próféta, hogy mindannyian, akik hallotok engem, fogságba fogtok menni. De hiába hirdette ezt. Izrael nem hallgatott Ámosra, és tudjuk, Krisztus előtt 723-ban, körülbelül 40 évvel Ámos működése után, fogságba ment Izrael. Mind a 10 törzs fogságba ment, és aztán eltűnt a történelem színpadáról. Isten ítélete, amelyet Ámos megjósolt, lesújtott erre az országra. Nem jól használták ki a türelmi időt, nem jól éltek a lehetőséggel. Kérdés, hogy miért fontos ez nekünk? Tudjuk, hogy minden, ami a Bibliában van, nekünk szól. Fontos nekünk. Miért fontos nekünk, hogy volt 2700-800 évvel ezelőtt egy ország, amely nem hallgatott az Úr szavára, és aztán eltűnt a történelem színpadán? Azért fontos ez nekünk, mert ha olvasunk Ámos próféta könyvében erről az izraeli aranykorról, akkor nagyon hamar felismerjük a mi jelenkorunkat. Ha olvasunk az izraeli emberekről, magunkra ismerünk. Az Úr tükröt tartott Izraelnek, amikor elmondta neki, hogy hogyan bánik a szegényekkel. Az Úr tükröt tartott Izraelnek, amikor elmondta neki, hogy bálványimádó, istentelen népként ítélet alatt áll. És ahogyan az Úr türelmi időt gyakorol Izraellel, úgy az Úr ma is kegyelmi időt gyakorol velünk. Mi is tudjuk, hogy bűnök között élünk, és hogy Isten ítélete nekünk is elmondatott, számunkra is elmondta a Biblia, hogy ítélet alatt vagyunk, és ez az ítélet egyszer majd lesújt erre a világra is. Lesújt úgy, vagy még intenzívebben, mint ahogy lesújtott Izraelre. Sokat gondolkodtam azon, hogy az ítéletről szóló proféciák, a János jelenések, vagy a 12 kis profétáknál olvasható proféciák. Ezek hogyan hatnak a mi hitünk fejlődésére? Mit tudunk tanulni ezekből az ítéletes, dörgedelmes, kemény szavakból? Mit tudunk tanulni abból, hogy Izrael olyan, mint az ember, aki az oroszlán elől menekül, és miközben menekül az oroszlán elől, a medve karjaiba menekül. És ha ezt is túlélné, és négy fal közé kerülne, neki támaszkodik a falnak, megnyugszik, és akkor megmarja őt a kígyó. Mit tudunk mi tanulni? Hogyan építi a hitünket Isten, amikor ilyen üzeneteket olvasunk a Bibliában? Aztán találtam egy igét a magyarázatos Bibliában, amelyről vitatkoznak, hogy hogyan értendő, de érthetjük úgy is, hogy Ámos azt mondja Izraelnek, hogy amikor eljön az ítélet, annyi marad az országból, hogy nem fog az utókor semmi más találni belőletek, csak pár damaszkuszi pamlagnak az összetört karfáját. Pár összetört karfát. Ordít az oroszlán, ki ne félne. Milyen szavak ezek? És arra jutottam, hogy ez a pár összetört karfa jól mutatja, hogy mire megy az ember azzal, ha kergeti a luxust, ha kergeti az anyagi javakat, ha a vagyon után fut egy életen át. Nézzük meg, mire elég ez az élet, ha komolyan vesszük azt, hogy az Úr ítélete ránk is vár. Mire elég ez az élet akkor, hogyha mi is ítélet alatt vagyunk. Nézzük az életünket az Úr napjának a szemszögéből. És akkor azt fogjuk találni, hogy a pénz után rohanás, a kényelem hajszolása, és még ennél sokkal fontosabbnak tűnő dolgok is. Hogy az ember boldog vagy szomorú, hogy az ember szerelmes vagy sem, hogy egyedül van-e, vagy vannak vele mások, hogy az embernek van-e családja, hogy vannak-e szép emlékei. Mindez jelentéktelenné válik az Úr napjának a nézőpontjából. Ha az ítélet felől nézzük a saját életünket, akkor egészen más dolgok válnak fontossá. Vállalkozhatunk, építhetünk karriert, szerezhetünk diplomákat, csinálhatunk akármit. Hogyha az Úr napjának a szemszögéből nézzük, akkor ezek jelentéktelen földi komédiák. Mi akkor a fontos? Ha az ítélet felől nézem az életemet, akkor a legfontosabb kérdés az, elkerülhetem-e az ítéletet? Úgy biztosan nem, hogy minden nap azon munkálkodok, hogy a vállalkozás egyre jobban menjen, vagy hogy cégvezető lehessek. Úgy biztosan nem kerülhető el az ítélet. És ha olvassuk a Bibliát, akkor van itt még egy érdekesség. Ez az ítélet sokakkal, sokunkkal már megtörtént. Már megtörtént, és mi mégis itt vagyunk. Már lesújtott a bűneinkért az Úr haragja, csak nem minket talált el. Jézus Krisztus találta el, aki kereszthalált halt értünk. Jézus Krisztus felelt azért, ahogyan én éltem. Az ítélet már készen van. Már a büntetést is végrehajtották. És ebben Jézus Krisztus halt bele. Aztán harmadnapon feltámadt, és legyőzte a halált is. Elhordozta a bűneimet, és aztán legyőzte a halált. És nincs többé ítélet, amely engem sújtana. Izrael számára is ott a lehetőség, hogy az Úr igéjét választják, vagy az ítéletet választják. Számunkra is itt a lehetőség, hogy Jézus Krisztus helyettes áldozatát választjuk és fogadjuk el, vagy az ítéletet választjuk. Jézus Krisztus elhordozta ezt helyettünk. Gondoljunk most az Úr napjára úgy, hogy Jézus Krisztus elhordozta a bűneinket, és Isten helyettünk Jézus Krisztusra fog aznap nézni. És az ő érdemei nekünk tulajdonítatnak. Gondoljunk most így az Úr napjára. Tehát Ámos próféta könyvét olvashatom úgy, olvashatjuk úgy, hogy Izraellel azonosulunk. A próféta nekem szól, nekem tart tükröt. Én vagyok az, aki az izraeliekkel azonosulni tud, én vagyok az, aki úgy tudja olvasni Ámos igéjét, hogy közben az Úr ítéletét olvasom saját magamra. Ha így olvassuk Ámos könyvét, eljutunk az ítéletig, amelyet Jézus Krisztuson hajtottak végre. Isten szól, és mi meghallhatjuk. Izrael nem hallotta meg. Isten szól Izraelhez, és Izrael süket marad. Nyissa meg az Úr a mi füleinket. Segítsen ő nekünk szent lelke által, hogy el tudjuk hinni, amit az ítéletről mond. Mert ha nem hiszük el, amit az ítéletről mond, akkor nem érezzük a fenyegetést. Akkor nem félünk az oroszlántól. Most fordítsuk ezt meg, testvérek. Most csináljuk úgy, hogy nem Izraelre figyelünk, nem Izraellel próbálunk meg azonosulni, hanem megnézzük Ámos profétának a könyvét a másik oldalról. Ordít az oroszlán, ki ne rettegne. Az Úr az én Uram szólt, ki ne profétálna. Most ne Izraelre figyeljünk, ne az aranykorra, idézőjeles aranykorra, az aranyozott korra. Most figyeljünk Ámos profétára. Egy egyszerű pásztor volt. Júdában élt. Aztán történt valami, szólt hozzá az Úr, és ő elment Bételbe. Elment az északi szomszédhoz. Elment külföldre, hogy úgy mondjam, hogy ott hirdesse azt, amit az Úr neki mondott. Tudta, hogy az egy hitetlen ország. Tudta, hogy van annak a hitetlen országnak egy hitetlen központja, Bétel, és éppen oda küldi őt az Úr, éppen ebbe a darásfészekbe, ebbe kell belenyúlnia. Oda kell mennie, ahol a legkényelmetlenebb. És milyen öntudatosan és mégis szerényen válaszol a bételi főpapnak, Amáziásnak. Milyen szerényen mondja el neki, amikor Amáziás megpróbálja őt hazaküldeni, hogy nem mehetek haza. Én csak egy egyszerű pásztor vagyok, vadfügét szedek, mondja ő. Micsoda érvek ezek? Valaki pásztor vadfügét szed. A nyája mellől hívta el őt az Úr. De nem mehet haza, mert az Úr hívta el őt. Érezzük a kontrasztot? Itt van ez az Amáziás, vagy az új fordításunk szerint Amaciá. Ő a főpap. Valószínűleg ő az ország első számú vallási méltósága, egy előkelő ember, egy tanult ember, és ráadásul azt is megtudjuk Ámos könyvéből, hogy nagyon ügyesen forgatta a köpönyegét, ha akarta. Beárulja Ámost a királynál, közben a vádakat csúsztatja, súlyosbítja, és utána pedig Ámosnak, mint egy segítő kezet nyújtva tanácsolja, hogy menj haza, Ámos, ne itt profétálj, mert bajba kerülhetsz. Csak azt felejti el hozzátenni, hogy én keverlek téged bajba. Ámos proféta ezzel szemben nem előkelő, hanem egy egyszerű pásztor. Vadfügét szed, ez a szegények eledele volt, nem olyan előkelő ételeket eszik, mint a Maciá. Mások szerint ez arra utal, hogy esetleg ő gazdálkodó is volt, és nem csak pásztor, hát akkor még inkább nehéz lehetett neki otthagyni a júdai gazdagságát. Most ebben ne tegyünk igazságot, vitatkoznak erről a tudósok, hogy a vadfügét szedekkel mire utal Ámos, de nyilvánvalóan nem egy döntő érv egy bételi főpap ellen, ha az ember vadfügét eszik. Tanulatlan ember volt, és ezzel is érvel. Én nem vagyok proféta tanítvány, vagy a régi fordításban proféta fi, mint te, Amáziás. Nem vagyok olyan, mint te. Nem vagyok előkelő, pásztor vagyok. Nem vagyok tanult, tanulatlan vagyok. De engem az Úr küldött ide. És akármi történhet itt velem, engem az Úr küldött ide, úgyhogy itt maradok. Az én Uram az Úr szólt, ki ne profétálna. Sokszor hozzáteszi, hogy az én uram az Úr. Ez érthető, ha arra gondolunk, hogy Izraelben beszél. Nem az az Isten, akit te Istennek hisztek, hanem a valódi Isten, az én uram, az Úr. Így érti Ámos. Isten küldte őt, és nem tehet mást, ezt kell csinálnia. Punktum. És arra gondoltam, hogy milyen egyenlőtlen esélyek vannak itt. Amáziás és Ámos között. Arra gondoltam, hogy nem talált az Úr alkalmasabb embert, mint egy szomszédos országbeli pásztort, hogy ő érvelje le a bételi főpapot. Hát nem, nincsenek valójában érvei azon kívül, hogy az Úr küldte. Retorikailag nem olyan képzett, mint Amáziás. Alkalmas-e Ámos proféta a feladatra? Miért őt választotta az Úr? És amikor erre gondoltam, eszembe jutott Mózes, aki, amikor elhívja őt az Úr, sőt, elküldi őt az Úr, hogy menjen Egyiptomba, akkor azzal érvel, hogy ő erre alkalmatlan. Valójában Mózes nem akar Egyiptomba menni. Aztán eszembe jutott Jónás, aki nemhogy nem akar oda menni, ahova az Úr küldi, hanem mihelyt megtudja, hogy Ninivébe küldik őt, homlok egyenest az ellenkező irányba indul el. Aztán eszembe jutott Gedeon, aki gyáva volt, és az Úr hadvezérré tette. Aztán ott van Péter, aki egy egyszerű halász volt, és micsoda prédikációt mond az apostolok cselekedeteiben, hány ember megtér attól a prédikációtól. Ott van Ézsaiás, aki azt mondja magáról, hogy tisztátalan vagyok, aztán az úrangyala megtisztítja Ézsaiás száját, és azt mondja Ézsaiás, imhol vagyok én, küldj el engemet. Az előbb még amellett érvel Ézsaiás, hogy nem akarja ezt csinálni, nem akarja teljesíteni a feladatot, tisztátalan ember, most pedig önként jelentkezik. Vagy ott van Pál, konkrétan 180 fokos fordulatot tesz, amikor találkozik Jézus Krisztussal. Előtte keresztény üldöző, aztán találkozik a damaszkuszi úton az Urunkkal, és mit mond neki? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Bármit megtesz, csak szóljon az Úr. Alkalmasak-e ezek az emberek arra, amire az Úr kiválasztja őket? Ámostól, Mózesen át, Pálig, akárkit, ha megnézünk, azt találjuk, hogy nem alkalmasak. Alkalmasak vagyunk-e mi, hogy feladatot kapjunk az Úrtól? Alkalmas vagyok-e én arra, hogy feladatot kapjak Istentől? Tavaly nyáron konkrétan alkalmassági vizsgát kellett tennem. Pápára jelentkeztem, a Pápai Református Teológiai Akadémiára, és aztán kaptam a levelet, hogy jelenjek meg egy nyári időpontban alkalmassági vizsgán. Volt ének, meg nyilvános felolvasás, de a legfélelmetesebbnek az tűnt, hogy volt egy szenátus, a teljes tanári kar, és le kellett velük szembe ülni, és bemutatkozni, beszélni egy kicsit magunkról, egy kicsit Jézus Krisztusról, és remélni, hogy alkalmasnak találnak. Én ettől nagyon féltem. Féltem, mint Gedeon. Gyáva voltam. Arra gondoltam, hogy mi van, ha nem is vagyok alkalmas. Aztán arra gondoltam, ami még szörnyűbb, mi van, ha ez kiderül. Mi van, hogyha ezt a szenátust nem lehet majd megvezetni, és kiderül, hogy hát én valójában alkalmatlan vagyok, én csak szeretnék lelkipásztor lenni, de azt nem tudom, hogy alkalmas vagyok a feladatra. És ezen gondolkodtam ott, és egyre jobban féltem. Már annyira féltem, hogy látszódott. És akkor odajött egy felsőbbéves hallgató, és azt mondta nekem, hogy megkérdezte, hogy mi a baj, én elmondtam neki, és ő bátorítani akart, és azt találta mondani, nagy bátorítása közepette, hogy egyet se aggódj, hát ezen az alkalmassági vizsgán senki nem alkalmas. Hát nem sikerült megnyugodnom ettől. Egyikünk sem alkalmas. A Bibliában sem volt egyikük sem alkalmas. Ámostól Pálig senki. De aztán az Úr alkalmassá teszi az övéit, hogy elmondják azt, amit el kell mondaniuk. Mi is kaptunk mondani valót az Úrtól. Ezek nagyon egyszerű üzenetek, És remélhetjük, hogy minket is alkalmassá tesz a mi Úrunk, hogy elmondjuk ezeket az egyszerű üzeneteket. Ilyen egyszerű üzenetekre gondolok, mint hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet, tanítsuk a népeket arra, hogy Jézus Krisztus mit parancsolt nekünk. Tanítsuk az ő parancsolataira az embereket. És mik az ő parancsolatai? Szeresd Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Nem egy bonyolult parancs. Aztán szeresd fele barátodat, mint magadat. Megint csak nem egy nehéz parancs. Azon gondolkodtam, Ámos teljesíti-e ezeket, vagy legalább megpróbálja-e teljesíteni ezeket a parancsokat. Szereti Istent. Szereti Istent, mert ki kell a bálványimádás ellen. Mert látja a hamis bálványimádást, és felszólal ellen. És felszólal ez ellen. És nem csak azért szólal fel, mert szereti Istent, hanem azért is szólal fel, mert Isten rábízta ezt az üzenetet. Szerette fele barátait? Szerette fele barátait, amikor azt látta, hogy hitetlenül mind a saját pusztulásukba mennek? Egy egész nép menetel a saját halálába. Szerette fele barátait, és felszólalt ez ellen. Nem maradt csöndben. Nem maradt csöndben azért sem, mert az Úr rábízta ezt az üzenetet. De ránk is rábízta ezt az üzenetet az Úr. Mi szeretjük-e Istent? Felszólalunk-e a bálványimádás ellen? Felszólalunk-e az ellen, amikor az ember a pénzt, a hatalmat, vagy önmagát isteníti, és mi vajon nem a pénzt, a hatalmat, vagy önmagunkat istenítjük-e? És szeretjük-e fele barátainkat annyira, hogy szóljunk neki, ha hamis bálvány előtt áldoz? Még arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy Krisztus előtt 760-ban járunk, ezzel kezdtem. Krisztus előtt 760-ban Ámos proféta teljesíti, vagy megpróbálja legalábbis teljesíteni az Úr két parancsolatát. Jézus Krisztus parancsolatait Krisztus előtt 760-ban. Hogy lehetséges ez? És úgy lehetséges, hogy e mögött az alkalmatlan Ámos mögött, aki egy egyszerű pásztor volt, ott állt az egyetlen alkalmas személy, Jézus Krisztus. Ott állt mögötte az ő szent lelkével, ott állt mögötte és megsegítette Ámos prófétát, hogy el tudja mondani mindazt az üzenetet, amit az Úr rábízott. Isten nem csak szól hozzánk, megszólít minket, hanem szóra is bír minket. Mögöttünk is itt áll, most is itt van velünk a Szentlélek, és segít nekünk, hogy meg tudjunk szólalni. Ő nem csak megszólít minket az ő igéjével, hanem segít nekünk, hogy az ő igéjét, az ő parancsolatait, a Bibliát tovább tudjuk mondani másoknak. Szelíden, úgyhogy látszódjon rajtunk, hogy az a mi élő reménységünk, el kell mondanunk az Úr üzenetét. Akár alkalmasnak érezzük magunkat erre, akár nem, Jézus Krisztus a Szent Lelke által minket ebben megsegít. Hajtsuk most meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, hálát adunk neked, hogy ma ismét szóltál hozzánk a te igéd által, Ámos proféta könyve által, és köszönjük neked, hogyha mi meghallhattuk azt, amit ma nekünk szántál. Kérünk téged, hogy miután szóltál hozzánk, adj nekünk erőt, adj nekünk bátorságot, és alkalmas vagy alkalmatlan pillanatot, hogy mi is szólhassunk te rólad, hogy tovább tudjuk adni a ránk bízott üzenetet. Add, hogy komolyan tudjuk venni, hogy örök életnek beszéde van mi nálunk is. Adj nekünk türelmet és szelídséget te rólad beszélni. Adj nekünk igéket a szánkba, ha nem jutna az eszünkbe magunktól. Írd a te igédet a mi szívünk hústábláira. Köszönjük neked, hogy a te igéd ilyen közel lehet hozzánk. Köszönjük neked, hogy a te igéd ilyen hozzáférhető a számunkra. Köszönjük azt is, hogy nem kell az ítélettől félnünk, mert elhordoztad azt. Tudjuk, hogy eljössz és ítélsz, és újjáteremted az eget és a földet. Köszönjük neked, hogy mi várhatjuk a te eljöveteledet. Köszönjük, hogy nem rettegjük a te eljöveteledet, hanem áhíthatjuk azt. Várhatjuk a veled való találkozást. Hála neked, Urunk, hogy te velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Kérlek, legyél ott a szenvedőkkel, legyél ott a betegekkel, a kórházban levőkkel. Te enyhítsd a gyászolók fájdalmát. Te hassa megtérés előtt állókra, és te tartsd meg az ige közelében azokat, akik már megtértek te hozzád. Áldj meg, kérlek, minket, Urunk. Adj értelmet a munkánknak, tedd tartalmassá a pihenésünket. Add, hogy téged, Urunként, valóban el tudjunk fogadni. Vigyázz, kérlek, a gyülekezetünkre. Segítsd és áld meg szolgálatainkat. Vigyázz a magyar reformátusságra, egész nemzetünkre, sőt a te híveidre is az egész világon. A te szent fiad érdeméért tekints ránk kegyelemmel, Urunk. Hallgass meg imáinkat. Hallgass meg, drága Úrunk, a tőled tanult imádságot is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetéseket hallgassuk most meg, testvérek, foglaljunk helyet. Több hirdetni valóm is van. Először is kedden este 18 órától a szokott időben megtartjuk a Biblia órát. Második hirdetni valóm, hogy Hídvégi Péter jegyzette eljövendő feleségéül Erdei Katalint. Házasságuk szeptember 1-én szombati napon lesz, itt lesz a templomban ez az esküvő, délután 4 órától szeptember 1-én. Isten áldja meg az ő elhatározásukat. Harmadik hirdetni valóm, hogy hittan évnyitónk lesz, szeptember 2-án lesz a hittan évnyitó, méghozzá a vasárnapi istentisztelet keretein belül lesz ez megtartva. A negyedik, hogy a tavalyihoz hasonlóan ismét lesz ifjúsági hétvégénk. Ezúttal a cím, ha jól tudom, döntéshelyzetben. 110 főt várunk, úgy nagyságrendileg, és ez az ifjúsági hétvége szeptember 7-én, 8-án és 9-én lesz, ez péntek, szombat, vasárnap. És van egy utolsó hirdetnivalóm, permetezés történt itt az udvaron tegnap, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ne menjenek ki az udvarra, mert a permetszer veszélyes lehet az egészségünkre. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora.